Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, dicsőség a magasságban, és békesség a földön az embereknek. Magasztalunk, Úr Jézus, hogy értünk hagytad el a menny dicsőségét. Köszönjük, hogy meglátogattad az elveszett embervilágot, és imádunk téged, mint dicső királyt, aki nem a mások vérével írtad be a nevedet a történelembe, hanem a saját véreddel. Imádunk téged, hogy a te véreddel írod be a mi nevünket az életkönyvébe, és köszönjük, hogy azt a királyt tisztelhetjük a te személyedbe, aki alászállt a poklokra, és visszajöttél a halálból. Áldunk, Urunk, hogy páratlan vagy, nincs hozzád hasonló. Ezért illett téged minden dicsőség. Köszönjük az áldást, amit nekünk hoztál, és azt akarod osztogatni ma este is. Könyörülj meg rajtunk, és tedd üressé a mi szívünket, hogy vevők legyünk arra, amit kínálsz és adni akarsz nekünk. Jöjj el közzénk lelked által, és beszélj a mi szívünkkel, lelkünkkel, hogy mi meggazdagodjunk te benned, és részünk legyen a te mennyei királyságodban. Amen. Isten igéjét János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve, második fejezetének az első 7 verséből olvasom. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között, tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat, és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, melyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Testvérek, egy újabb levéllel szeretnék foglalkozni ma este köztetek, és ezt a levelet az efézusi gyülekezetnek küldi, ami megdicsőült Urunk. Akkor, amikor nyomorúságban van az Isten hívő népe és üldöztetésben van része, Néró és Dominicianus idejében, Isten ennek a gyülekezetnek is azt üzeni, hogy tudok róla, hogy miben vagy. Nagyon nagy segítség ez. Titokzatos mondatok vannak elrejtve a jelenések könyvében, amit a világi ember és a pogányság soha nem értett. Ez ma is így van. Sokan panaszkodnak, hogy nem értik a Szentírást. A Szentírás nem a mi értelmünkhöz van megírva, hanem a Szentírást hittel el kell fogadni úgy, ahogy van. Azt nem értelmezni kell, meg boncolgatni, vannak benne nagyon komoly üzenetek, amit csak az Isten lelke tud nekünk megvilágítani, és azt, amit megvilágított az Isten, azelőtt kellő tisztelettel meg kell hajolni, és vannak olyan titkok, azt mondja Dánielnek az Isten, pecsételd be a könyvet, majd nagyobb lesz a tudás, és akkor feltörik a pecsétet. És a Jelenések könyvében, az 5. részben erről van szó. Amikor a bárány elveszi a 7 pecsétes könyvet, és annak pecséteit feltöri. Addig pedig hallgatott Isten ezekről a titkokról. Tehát így olvassuk a Szentírást, amit nem értünk, szépen lépjünk túl rajta, nem kell kikérni bárkinek a véleményét, különösen olyan embernek, aki még Bibliát se olvas. Az efézusi gyülekezet Pál apostolnak a munkája által jött létre. Az első missziós útján egy rövid látogatást tett Efézusba, és majd a második missziós úton ott maradt 3 évre. Itt töltötte a legtöbb időt Pál apostol, és itt történtek hatalmas nagy dolgok. Hadd olvassak néhány igét a Cselekedetek könyvéből, hogy képet kapjunk, hogy hogyan jön létre egy gyülekezet. A Cselekedetek könyve 19. fejezetében, amikor megszólal Pál apostol és igét hirdet Efézusban, akkor a következőket olvassuk. És sokan, a 18. verstől olvasom, aki keresi a Bibliában, és sokan a hívők közül eljöttek, megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Mikor szoktuk megvallani a cselekedeteinket? Mikor tudjuk elmondani bizonyságtételbe a múltunkat? A csongoron szabadultak, amikor kiszállunk egy-egy gyülekezetbe, van 3-4 bizonyságtevő egy délután, akik 10 percben elmondják Magyaróhéjba az életüknek a sötét múltját, elmondják a Krisztussal való találkozást és az új életnek az örömét. És akkor a vallásos nép megbotránkozik, hogy miért kell a szennyest kiteríteni. Azért, mert már ki van mosva. A szennyest addig dugdossuk, meg takargatjuk, amíg szennyes. Amikor valaki a bűneire bocsánatot kapott, akkor lehetetlen dolog hallgatni róla. 2 lehetetlen dolog van, testvérek. Lehetetlen bizonyságot tenni az új életről akkor, ha az nincs. Meg lehetetlen dolog hallgatni az új életről akkor, amikor van. Mert mikor a gyermek megszületik, akkor hallunk valamit. Mit szoktunk hallani, anyukák? A sírást. És ez az életnek jele. Az a nagy veszély, amikor nem sír a gyerek. Mert akkor nem él. Testvérek, erről van szó, sokan hívők közül eljöttek megvalván és megjelentvén cselekedetüket. Van egy sötét múltam, az Isten nélküli élet, és következik. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégették, és összeszámlálták azoknak árát, és találák 50 000 ezüstpénznek. Volt egy alvilági barátunk, aki eljött a misszióba, a szószoros értelmében az alvilágba élt, határközelben lakott, és ott mindig megvan a kísértése minden bűnnek, nem csak a paráznaságnak, a csempészárúnak, a drognak, mindennek. És amikor találkozott az Isten igéjével, hazament és elhívta a barátait, akik őt egy csongóra hozták, és segítettek kihordani a sátánista könyveket. Ott is volt egy kupac. A szobája korom feketére volt meszelve, ő már ebben az életben gyászolt. Ő nem várta meg a halálát, hogy valaki meggyászolja őt, ő már gyászolt életében. A plafonon meg oda volt festve egy nagy orokkereszt. Jelezve azt, hogy ő egy sátánista, mint az, aki a orokkeresztet hordta. És ez az ember vajudott még utána évekig, feslett parázna életben, és ebben az évben eljött a szabadulás ideje, amikor már elege volt ebből a szennyből. Elégette a sötét dolgokat, kimondta a sötét dolgokra a halált, és így lehet az élet mellett dönteni. Az is-is nem megoldás semmire, testvérek. És a következő versben azt mondja az ige, eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Az Isten igéje mindig ott növekszik, mint a kerti vetemény, ahol tisztaság van, ahol ki van gyomlálva, ahol gaz van, ott azt mondta Miklós barátunk, megfojtja a gaz a veteményt. És így jött létre a gyülekezet. És ennek a gyülekezetnek a következő dolgok a jellemzői. Azt mondja János apostolnak Jézus, tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet. Ez a gyülekezet elkezdett egészen fáradtságosan dolgozni, belefáradt a munkába. Nem immelámmal tett valamit, hanem elkezdett élni az Úrért. Tette a dolgát. De jó lenne nekünk igehirdetőknek ilyen munkatársak mellénk, ugye, kollégák? Amikor azt mondjuk, hogy fölbarátim, drága Jézus, előre, parókiát javítunk, rendbe szedjük az udvart, virágos kert legyen, hogy aki belép oda, a menny előszobába lépjen bele. És testvérek, ezek a munkák azért maradnak el a gyülekezetben, mert nincs új élet. Én 23 évig voltam gyülekezeti lelkész, és mindig építkeztem, amióta lelkész vagyok. Előtte is építkeztem, azóta is építkezek, remélem most már befejeződött. És mindig egy harc volt meggyőzni a presbitereket, hogy csináljunk valamit. És engem mindig azzal akartak hűteni, hogy tiszteletes úr, más faluba hogy néz ki a templom? Hát a miénk a mennyország hozzá, mondom, bár az lenne. Bár az lenne. Akkor én is békét hagynék. Mondtam nekik, hogy a templomnak a legszebbnek kell lenne a faluba. Mert az az Isten háza. Az nem egy kóceráj, az nem egy fáskamra, hogy a pókháló alatt kell bujkálni, meg szuette padokban recsegni, és le sem mernek ülni az emberek. És amikor az egyik presbiterem elkezdett erősen tiltakozni, mondtam neki, hogy figyeljen ide, én belelátok a maga szívébe. Azért nem kell javítás, azért nem kell renoválás, mert akkor dolgozni kell jönni, és szégyelli magát, mert akkor pénzt is kellene adni. Ne adjon se pénzt, se dolgozni ne jöjjön, hagyjon nekünk békét. Szégyelte magát, és azt mondta, hát akkor csináljuk. Most ő dicsekszik a legtöbbet vele, hogy nekünk légkondis templomunk van. Télen fűt, nyáron hűt, parkettás templomunk van. Ugye milyen jó dicsekedni? Ez a gyülekezet ezt tette. Tette a dolgát. Belefáradt a munkába, de nem fáradt el. Minden nap fáradtan mennek haza, és másnap újra kezdik. És azt kérdezik, még nem elég, még mindig van tennivaló. Az én nevemért fáradoztál, tetted a dolgodat, és tűrőképes voltál. Testvérek, a türelem az hol szokott születni? A türelem. Amikor türelmetlenek vagyunk, amikor még az Istent is sürgetjük, hogy Uram, mikor már? Már olyan hosszú ideje kérek valamit tőled, hát nem fogod megadni. Testvérek, nekünk azért is meg kellene tanulnunk hálát adni azokért a kérésekért, amit nem kaptunk meg. Én több lányban voltam szerelmes. Tudjátok, hányszor köszöntem meg, hogy egyik se jött hozzám? Így végig gondoltam, hogy azt, amit én most csinálok a feleségemmel, egyet se tudtam volna csinálni. És Isten annyira kegyelmes és irgalmas, hogy az ő szeretete tud nem adni. Mint a bölcs szülő, amikor nem adja meg a gyerekének azt, amit kér. Nekem meg türelmesen várni kell azt, amikor az Isten elhozza az időt, és amit nem ad meg, azt megköszönöm, amit megadott meg, azért hálát adok. Testvérek, hadd neveljen az Isten bennünket erre. Hadd formáljon, és sokkal nagyobb kedvel fogunk tudni dolgozni. És nem úgy fogunk nézni az Istenre, hogy jaj, milyen fukar ez az Isten. Nem fukar ő. Azt mondja a római levélben Pál apostol által az Isten, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, a legdrágábbat adta értünk, ővel együtt mi módon ne ajándékozna mindent minékünk, amire nekünk szükségünk van. Akkor lesz türelem, testvérek? Lesz az út türelem? Elhisszük, hogy az Isten mindent nekem ad, amire nekem szükségem van? Tessék kérni a szobára, a hálószobádhoz türelem. Türelem. És akkor nem fog egész nap járni az agyunk, akkor nem fogunk belefáradni a sok üres gondolatokba, és nem fogunk gyötörni magunkat. Azt mondja Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy én tudom, hogy mit csináltok. Hogy a gonoszokat nem szenveded. Az Isten igéje mindig ott fog növekedni, ahol a gonoszra kimondjuk a halált. Nem lehet a gonoszsággal együtt élni, mert a gonoszság a Biblia tanítása szerint azt, testvérek, amikor én tudva szembe megyek az igazsággal. Tudom, hogy mit mond az Isten igéje, de most megköveteli a helyzet. Ez a megosztott szív. És mindjárt ki fogunk az ige által lyukadni oda, hogy mi lesz ennek az eredménye. Testvérek, lehet az Úr veteményes kertjébe, a háztáiba, a parókián, a templom körül nagyon sokat dolgozni. Kárpátalján nagyon sok parókia felépült, nagyon sok gyülekezeti ház, mind missziós céllal épült, hatalmas nagy parókiák. Amikor a Csongori parókia felépült, 24 méter szer 11 méter széles, kétszintes, azt mondták, hogy ez egy kuria. Mondtam a lelkész kollégáknak, egyet elfelejtettetek megnézni, hogy ez a parókia soha nem üres. Ezen a parókián ifjúsági tábor van nyáron, télen csendes hetek vannak, amikor nyeszeg a padló a fejem fölött, amikor gurul a beteg a lépcsőn lefelé, két szobában lakok, mint más. Egy traktoristának, egy kocsisnak is van két szobája. Miért bűn, ha a lelkésznek két szobája van? A lelkészek meglátták a parókiának a nagyságát. Olyanok voltak, mint a kémek, akik az Anák fiait látták. De nem látták az Istent az Anák fiain túl. Nem látták, hogy Csongoron hány házaspárnak jött rendbe az élete. Hány gyerek ment haza megtérve. És ez éjszakázásba is került. Testvérek, lehet nagyon sok munkát elvégezni az Istenért, lehet nagyon sokat tenni az ő országa építéséért, és azt mondja az Isten, én ezeket a dolgokat tudom. Tudom, hogy azért tűrsz, hogy mások hitre jussanak. Tudom, hogy azért bibelődsz, vajutsz az emberekkel, hogy új életük legyen. Haza lehetne őket küldeni, el lehetne őket zavarni. De van türésed, és a gonoszokat pedig nem szenveded. Testvérek, nem lehet missziós munkát végezni, lélekmentést végezni egy közösségben akkor, amikor én mindenkinek az életére rábólintok. A békesség kedvéért, a jó békesség kedvéért, hogy neked is igazad van, meg neked is igazad van, mindenkinek igaza van. A bűnt mindig nevén kell nevezni. A gonoszságra ki kell mondani, hogy ez gonoszság, és ezt utálja az Isten. És kell idézni mindig az igét, mert Jézus mindig igére hivatkozott, hogy megvan írva. A 97. Zsoltár 10. versében az van megírva, hogy ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. És így fog eljönni az az idő, amikor az Isten igéje növekedni fog a gyülekezetben, meg bennem is. Ennek a gyülekezetnek ez a dicsérete Jézustól. Hogy dolgoztok, fáradtok, teszitek a dolgotokat, és növekszik az ige, és a gonoszokat nem töröd el, és hazugoknak találtad azokat, akik apostoloknak mondják magukat. Testvérek, eljött az az idő Európában, amikor innen indult el a kereszténység, és eljutott Amerikába, Afrikába. Most Afrikába kell elutazni, hogy halljunk egy biblikus igehirdetést. Mert Európában már, akiket Isten egy darabig használt, meg kaptak világosságot, most már a kijelentéssel foglalkoznak. Most már feltörték a Jelenések könyvének a végét, és már áthúzták az amment, hogy le van zárva, és újabbnál újabb kijelentéseket kapnak az igehirdetők, protestáns igehirdetők. Proféciát mondanak, a jövőbe látnak. És Isten tanít bennünket ezáltal az ige által, hogy ez 2000 évvel ezelőtt is volt. És az ördög, amíg munkálkodik, amíg ember lesz a földön, lesz, mert a hamis proféta a végén fog majd megkötöztetni. És aki kellő világosságot kapott az Isten igéjében, nekünk ki kell mondani, hogy ez gonoszság, ez hamis, ez nem az Istentől van. Ami az Istentől van, az ebbe a könyvbe bele van foglalva. Ami az üdvösségünkhez szükséges, az mind bele van írva. Nem kell a Krisztus keresztje mellé forgácsokat rakni. Tökéletes volt az áldozat. Nem kell azt megtámogatni, jobbról meg balról. Tökéletes volt az áldozat, a kárpit kettéhasat, jelezte az Isten, elfogadtam az áldozatot, megnyílt a menny, nekünk pedig építeni kell az országot, és vinni be az elveszett embervilágot. A hamisságra meg kimondani a halált. Ahogy az efézusi gyülekezet kimondta a sötét dolgokra, hogy halál, úgy beköltözött az Isten a halál helyett, az okul dolgok helyett. És átvette a vezetést. Isten soha nem építkezik a szemétdombra. Isten szent lelkének a tüze először éget, rendet rak, úgy, ahogy a teremtéskor. Isten elkezdi a rendező munkát akkor, amikor azt mondja, hogy egyszer legyen világosság, hogy lássuk, hogy mit csinálunk, és elkezdi a rendező munkát. Gyűjjenek össze a vizek. Tessék meg a száraz. Bevonja pázsittal a földet. Aztán teremti sorjába mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy élet legyen a földön. Majd a hatodik nap megteremti az embert. De Isten a káoszban nem építkezik. A rendetlenségben nem építkezik. A szemétdombra nem épít az Isten. Isten mindig a kősziklára épít. A kőszikla pedig az Isten igéje. Az ige pedig maga Jézus Krisztus. Minden hitnek, a megtartó hitnek Krisztus az alapja. És azt mondja János apostol, hazugoknak találtad a hamis prófétákat. Megdicsérlek érte. Kedvem szerint cselekszel. Örülök neki. Tőlem kaptad a világosságot is. Nem rejted el a világosságot. Testvérek, nekünk nem szabad népszerűnek lenni. Mi nem a népszerűségre törekszünk. Nekünk az Isten jó kedvében kell járni. Ez a mi küldetésünk. Nekünk egy valakinek kell megfelelni. Az Istennek. És ha népszerűek akarunk maradni, azt mondja Pál apostol, hogy amíg embereknek akarok tetszeni, Krisztus szolgálja nem vagyok. És ezt tudjátok, mikor mondja? Amikor Péter elkezd képmutatóskodni. A kőszikla Péter. A kőszikla Péter. Amikor a zsidók jönnek, akkor ott hagyja hamar a pogányokat, és oda megy a zsidókhoz. Amíg embereknek akarok tetszeni, Krisztus szolgája nem vagyok. Terheket viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. Testvérek, a teherhordozás az mindig az Isten népének a dolga. Pál apostol, amikor vigasztalja egy lelki gondozó levélben, a Timóteushoz írt levélben az ő tanítványát, meg a lelki gyermekét Timóteust, azt üzeni Timóteusnak, emlékezzél meg, hogy a mi úrunk feltámadt a halálból. Hát nem tudja Timóteus, dehogy nem. Csak olyan helyzetben van Timóteus, hogy neki ezzel Pál a hóna alá gyúl, és felemeli a csüggedő embert. Aztán a következő igét írja neki, hogy te pedig a munkának terhét hordozzad. Testvérek, tudjátok, hogy miért nem épült fel a kommunizmus? Azért, mert a kommunista szombaton Lenin is beállt a gerenda alá. És egy hiba volt vele, hogy a közepén állt, és 20 centi hézag volt a gerenda meg a válla között. Na, ilyen odaadással nem épül fel. Ezért dőlt romba. Az Isten országa meg úgy épül, hogy a munkának a terhét hordozzad. Itt hívő emberek vannak, gondolom én, többnyire, és ez hadd szóljon nagyon komolyan mindnyájatoknak, hogy az Isten ügyéhez nem szabad immel-ammal hozzáállni. Mert Isten az ő üdvösség tervét véghez viszi velem is, meg nélkülem is. Olyan szégyen, amikor valaki úgy áll a munkához, hogy más is hozzáférjen. Ne sajnáld magad. Az alkoholista nem sajnálja az egészségét elpocsékolni. Fekszik az árokparton, nem baj, ha odafagy, nem baj, ha leáll a vesélye. Ő mindent feltett egy lapra. Ő építi a kocsmáros házát, az Isten népe megépítse az Isten országát. Az én nevemért fáradoztál. Hozd meg az áldozatot az Isten ügyéért, és örömöd lesz, és békességed lesz, és áldásnak a hordozója leszel. Áldásnak a hordozója leszel. És amikor felsorolja a dicséretes dolgokat Jézus, látod, hogy milyen őszinte tanítónk van Jézusban. Mindig megmondja az igazat. Testvérek, lelkész kollégák, ha el fogjuk hallgatni az igazságot, az emberek újjal fognak mutogatni ránk az ítélet napján. És meg fogják mondani az Istennek, hogy Uram, büntesd meg ezt az embert, mert ez hazudott nekem. Nem mondta meg az igazat. Nem mondta meg az igazat. Azt mondja Jézus, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Van egy de, amikor a levélnek az üzenete megfordul. Jézus elmondja a dicséretes dolgokat, de elmondja a hiányosságot. És nem azért mondja el a hiányosságot, hogy megalázzon, hogy én gunytárgya legyek, hanem hogy kigyógyuljak belőle. Elmondja azt, ami neki nem tetszik. Elmondhassa nekünk, testvérek, az igeolvasásban, Isten a csendességben, hogy mi az, ami nem tetszik? El szoktuk fogadni egymástól, hívő emberek. Amikor azt mondja egy másik testvér, hogy figyelj csak, ezt nem kellene másképp. Elfogadjuk az intést. Tudod, kik szokták elfogadni az intést? A volt püspökünk, Gulácsi Lajos bácsi, amikor tanította az egyház történelmet, azt mondta nekünk, fiúk, a telekalász lehajtja a fejét, az üres meg mindig egyenesen áll. Neki nincs mi alatt lehajlani. Akinek van, annak adatik. akinek már nincs, az is elvétetik tőle még az a kicsi is, ami van. Hát az egytálentumos szolgától elvették az egytálentumot. Hát nem kellett volna meghagyni, hadd játszom vele. Nem lehet azzal, nem lehet játszani. Azt odaadták annak, akinek öt van. Hát miért? Azért, mert valaki a munkának a terhét hordozta. És Jézus azt akarja ezzel a gyülekezettel, hogy egészséges keresztény életet éljen. Ne beteges hívő legyen. Krónikus beteg. A krónikus betegeknek ott van a fejlapja a klinikán. Ugye? Veszik a fejlapot, és már vastagabb, mint a Biblia, tele van írva, mert ők hetenként jelentkeznek. Nem tudnak kigyógyulni. Azért krónikus, mert nem lehet belőle kigyógyulni. Testvérek, nekünk ki lehet gyógyulni a leprából. Az engedetlenségből, a makacságból, a nem törődöm életből. És azt mondja Jézus, az a panaszom ellened, hogy elhagytad az első szeretetet. Hát nem építkeztek? Építkeztek. Hát nem fáradoztak? Fáradoztak. Benne van a Bibliában. Nem lehet letagadni. Mi az első szeretet? Emlékszünk az első szeretetre a megtérésünk idején? Testvérek, nem tudtunk még Bibliát se olvasni tulajdonképpen a megtérésünkkor sokan. Figyeltem a gyerekeket táborban, 8 évig dolgoztam köztük. Megtértek, ifire mentek, imaórára mentek. Betegekhez mentek, betakarították a kertet, nem mondta nekik senki. Ki mondta nekik, hogy ezt tenni kell? A lélek indította, testvérek. Átvette a lélek a vezetést. És ez 2-3 hónapig így szokott menni a hívőknél. Aztán, mint a durdefekt, és leparkolunk. Na ezt hiányolja Jézus. Az első szeretetet. Hogy akkor, amikor én látástól vakulásig teszem a dolgomat az Isten ügyébe, és ránk ez lelkészekre sokszor ránk illik, és elfelejtkezünk az Istennel beszélgetni. Az Isten előtt udvarolni. Amikor elmarad az imádat, már csak imádságban, imádkozás van, imádat már nincsen. Cseri Kálmántól hallottam egy igehirdetésben, hogy egy könyvelő hazavitte egy paksamét, a papért, mert hóvége volt, és be kellett fejezni az elszámolásokat, le kellett adni a bankba, az adóhivatalba, és hamar uzsonnáztak, és azt kérte a családtól, hogy most bevonul a szobába, és ne zavarja őt senki. És ahogy bevonult, bezárta az ajtót, egy pár perc múlva kopogtatnak. Tessék, jön az idősebbik fia, apa, elfogyott, ne haragudj, hogy zavarlak, elfogyott a zseppénzem, dobjál meg egy néhány forinttal. Itt a pénz, menjél, hadd dolgozzak. Leül, 2 perc múlva újból kopognak, a középső fiú jön. Apa, elszakadt a cipőm. Nem tudok kimenni az utcára, adj már egy pár forintot, hadd vegyek egy cipőt. Itt a pénz, menjél. Megint leereszkedik, már nem kopognak, hanem úgy köpörcöli valami az ajtót, mint mikor a macska kapar. Feláll, kinyitja a legkisebb fia. Egy pöttöm kis gyerek, egy sámlival a kezébe. Hát neked meg mi kell, azt kérdezi. Apa, nekem nem kell semmi. Csak azt engedd meg, hadd menjek be, és szeretnék leülni, és nézni téged, hogy dolgozol. Ez az imádkozás, meg az imádat közötti különbség. Imádkozni lehet úgy, hogy állandóan kérünk ezt, meg azt, az imádat, meg az, amikor gyönyörködök az Istenben. Ez hiányzott az efézusi gyülekezetbe, testvérek. Amikor nem adtak maguknak időt, hogy gyönyörködjenek az Istenben. Ez a pöttöm kis gyerek, tudjátok, hogy miért akar gyönyörködni az apjába? Mert neki volt idő szétnézni a házba, hogy ő egy rendezett lakásba él. Hogy a hűtőszekrény tele van, télen meleg van, puha ágy van, takaró van, cipő van, ruha van. Neki egy gondos édesapja van. Na erre kellene időt szentelni. És ma este megkérlek benneteket, amikor lebukik teljesen a nap, és világos lesz az égbolt, menjetek ki 3 percre az udvarra, és gyönyörködjetek az Isten rendezett világába. És sokkal több örömöd lesz holnap, és meglátod, hogy milyen gazdád van neked, aki ezt a rendezett kozmoszt fenntartja a kezébe. A 147. Zsoltárban azt mondja, hogy a csillagokat nevéről nevezi. Az emberi tudományban nem lehet megszámolni a csillagvilágot, annyi van belőle, a mi gazdánk meg nevéről nevezi. Hogy szerelmes légy újból az Úrba, hogy gyönyörködjél benne, hogy ki az én gazdám, ennek a teremtett világnak a gazdája, Ura, az én gazdám is, az én mennyei Atyám. És ha visszanézel az életedre, akkor te is imádni fogod az Isten, azért a megtett utért, hogy a tenyerén hordott téged. Az első szeretetet elhagytad. Testvérek, az első szeretetnek az elhagyása mindig abban torkollik, hogy az ember egyre távolabb kerül az Istentől. Péter távolról követte Jézust a főpap udvarába. Mi lett belőle? Tagadás. Tagadás, testvérek. Őrizzen meg az Isten bennünket attól. Az első szeretet elhagyása azt jelenti, kedves férfi testvérek, családapák, hogy lehet, hogy mi robotolunk a családért, a gyermekeinkért. Kora reggel kelünk, még a gyermekeink ágyban vannak. Ágyba hagyjuk a feleséget. Későn érkezünk, és azt mondjuk, hogy a családomért élek, a családomért dolgozok. Este nem látjuk a gyermeket, csak aludva. Soha nem tudok leülni úgy az asztalhoz, hogy belenézek a szemébe, hogy meglássam, hogy miért szomorú, miért van keserű szájíze, ki az, aki megbántotta, ki az, aki megalázta. Nem vagyunk közösségbe vele. Évekkel ezelőtt megkérdeztem az egyik unokatestvéremnek a menyét, hogy hogy vagytok, a szülőfalunkban laktak, mi elköltöztünk, nem találkoztunk rég. Azt mondta, hogy papíron még együtt, de lélekben már rég elváltunk. Ez jelent az első szeretetnek az elhagyása, testvérek. Amikor nem kérdezem meg a családtagjaimat, hogy hogy vannak. Megkérdezhetem, testvérek, hogy hogy vannak a szüleitek? Mikor beszéltetek vele utoljára? Amikor elmarad a szeretet? Amikor bevonul az öreg otthonba, és azt ígérjük neki, hogy adja csak el nyugodtan a házat, majd minden nap látogatjuk meg, visszük az unokákat. Az egyik öreg mama így halt meg. Minden nap megígérték, hogy majd holnap meglátogatják. És belepusztult a nagymama a várakozásba, mert évek teltek el, csak a látogatásra nem került sor. És az egyik fiatalember így ment jelenteni az édesanyja temetést a lelkésznek, amikor télvíz idején, 20 fokos hidegbe gyöngyözött a homloka, és folyt róla a veríték. És a lelkész behívta a parókiára, hogy felvegye az adatokat, és beszélgessenek. És egyszer zokogásba tört ki, hogy tiszteletes úr, én öltem meg az anyámat. Hogy? Hát úgy, hogy megígértem neki, hogy minden nap meglátogatom, és nem jött el az a nap, amikor meglátogattam volna. Hazudtam neki, ő meg belepusztult. Most meg eltemetem az anyámat. Az első szeretet elhagyása, testvérek. Isten minden nap vár bennünket beszélgetni, mert tudni akarja a dolgaimat, és el akarja nekem mondani, hogy ő tudja az én dolgaimat, és segíteni akar, és tanácsolni akar, és vezetni akar, és meg akar bennünket nyugtatni afelől, hogy a kezembe tartom a gyertyatartót. És leszedem a hamvat róla, hogy világítsál, megtakarítlak, megtisztítlak. Isten nem csak etetni akar az igében bennünket, hanem tisztálkodni is kell. Az a gyerek, amelyeket csak szoptatnak és nem teszik tisztába, el fog pusztulni. A meleg házba el fog pusztulni, a meleg szobába. Tisztálkodni is kell. És Isten ezt a piszkos munkát bevállalja. Ez a lelki gondozói beszélgetés az Istennel. Ha szeretem, akkor visszamegyek hozzá. És megköszönöm neki a beszélgetést, az útbaigazítást. Megköszönöm, hogy időt töltött velem. Van rám ideje. Talán sokszor azért felelkezünk el a hozzávaló bekopogásra, hogy annyi baj van a világon, miért bajlódjam még az enyémmel is. Istennek van rád ideje. Tedd tiszteletedet nála naponként, és hadd elevenedjen meg az első szeretet. Zimányi Józsi bácsitól hallottam egyszer egy igehirdetést, amikor arról beszélt, hogy miért dalol a fülemüle. Meglátott a könyvesboltba egy kis füzetecskét, és egy ilyen tetrekész ember volt, bement és rögtön megvásárolta, ott az ajtóba el is olvasta, és le volt írva ebbe a füzetbe, hogy a fülemüle, amely dalol, megvárták, hogy kikeljenek a fiókák, és a 6 tojásból, amíg fióka kikelt, 3-at ott hagytak a fészekbe, 3-at meg bevittek, és elkezdték mesterségesen etetni. És tesztelték, hogy mi lesz a 3 fiókával, amelyek a szoba melegében nőttek fel. Megtanultak repülni. Megtanultak enni, inni, és amikor eljött az idő, kiengedték, nem mentek az anyjukhoz, nem tudtak énekelni, csak rikácsolni. A 3, amely az anyával növekedett, az anya 6 héten keresztül éjjel-nappal énekelt. Kedves szülők, nagymamák, nagyapák, tudjátok, mit üzen ez a kis történet nekünk? Hogy a gyermekeinket akkor kell megtanulni énekelni, amíg a fészekben vannak. Akkor kell megalapozni, mint Mózesnek az életén, a jövőt, amikor otthon vannak. Már amikor a kollégiumi élet kezdődik, ott már nem lehet alapozni, ott már alapoz a világ. Nekünk meg szembesülni kell lesz majd a gyümölccsel. A fülemüle, ez a pici kis madár, tudja, hogy neki küldetése van. Hogy a következő generáció tudjon dalolni, ő 6 héten keresztül, éjjel-nappal, torka szakadtjába énekel. Valaki írt egy verset, nem tudom, hogy ki a szerzője, csak annyit jegyeztem meg belőle. Záporeső csak úgy szakad, fülemüle csak dalolgat, aki busdalát hallgatja, megesik a szíve rajta. És nem tudta a költő, hogy a fiókáinak énekel. Ő a fiókáinak énekel. Szoktunk-e énekelni a gyermekeinkkel? Mert ez az első szeretethez tartozik. Hogy engem, akit megmentett az Úristen, én mentem a családomat. Ahhoz az Istenhez viszem. Hadd gyönyörködjön benne az Isten. És akkor igaz lesz ez a halleluja ének, hogy ott állunk majd üdvbe öltözöttem én és szeretteim köröttem. Ez az első szeretetnek az ápolása. Ettől függetlenül tenni kell a dolgunkat. Nekünk csinálni kell azt, amit az Isten ránk bizott. De hagyni kell időt. Akik a könyvbemutatón ott voltak, Bódis Miklós barátunk a Szaláról prédikált. Egy hosszú prédikációt mondott el. Akik értenek a zenéhez, az énekhez, a Szalai szünetjel. Meg kell tanulnunk szünetet tartani. Meg kell tanulnunk megpihenni. Nekünk nem csak pedálozni kell. Indiába érkezett egy turista csoport, egy kutatócsoport, és felfogadtak egy indiai öreg bácsit, aki ismerte a hegyeket, meg a környékét, meg az ösvényeket. Megfogadták idegenvezetőnek. Megegyeztek a napi bérbe, és elkezdtek turbózni felfel a hegyre. És azt mondja az első nap után, hogy pihenjünk meg, már nem sürget az idő, nekünk menni kell, menjünk. Duplázzák a pénzt, csak menjünk. Másnap még jobban kifáradtak, és azt mondja az öreg indiai bácsi, hogy pihenjünk már, hiszen nem lehet, menni kell, mert sürget az idő. Harmadik napra kelve megint elindultak, és a bácsi leült, és noszogatták, meg udvaroltak ott neki, azt mondta, nem, harmadik napja megyünk, én itt leültem, és megvárom, hogy utolérjen a lelkem. Mert azt én már menet közben elhagytam. Ismerős testvérek, amikor elveszítjük a lelkünket, ezért kell a szella. És ekkor jön vissza az első szeretet. Isten ezt rója fel az efézusi gyülekezetnek, megdicséri, de azt mondja, a hiányosságokat pótolni kell. Pótolni kell, és még mond valamit. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom a helyéből, ha meg nem térsz. Testvérek, hol volt a Bibliában a legnagyobb megtérés? Tessék hangosan mondani. Nem hallom. Nem, a megtérés. A legnagyobb megtérés. Na, segítek Ninivébe. Ninivébe. Emlékszünk rá? Vagy inkább csak olvastuk? Én csak olvastam. Én nem emlékszek rá. Tudjátok, mi van Ninivével? Archeológusok kutatnak, és tárják fel a romokat. Miért? Mert megtért Ninive, és visszaaludt utána a bűnbe. A Virág könyvében, a második részben olvasunk, testvérek, egy nagyon megrázó igét. És az egész nemzetség gyűjtették az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánuk, amely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, melyeket cselekedett Izraellel. Az apák hallgattak az Isten tetteiről, a következő nemzedék kipusztult. Az apák elhallgatták a puszta csodáját, Jerikó leomlását. Nem volt miről beszélni. És a gyermekeik kipusztultak, ezért pusztult el Ninive. A történelem megemlékezik róla, nincs élet. Nimród volt az alapítója, a nagy vadász. Ő építette meg Ninivét. És már csak a romok beszélnek, hogy volt egy nagy város, ahol Jónás prédikált. És azt mondja Isten, látjátok, a következményét se takarja el az Isten. Emlékezzél meg azért, honnan estél ki. A teológusok között nagyon nagy vita van, tépjük egymást haját, hogy ki lehet esni a kegyelemből, vagy nem lehet. Ki lehet, nem lehet, ki lehet, nem lehet, nem lehet. A Bibliát kell elővenni. Az én Bibliámban az van, szóró-szóra leírva, emlékezzél meg, honnan estél ki. Volt Efézusban megtérés a Biblia szerint, testvérek? Olvastam az efézusi történetet. Direkt ezért olvastam. Szakítottak a bűnnel. Elkezdték az Isten ügyét tenni. Elhagyták az első szeretetet, és itt arról beszél a Biblia, hogy valahonnan kiestek. Az Isten ölelő karjaiból, ahol naponként beszélgethettek volna. Én egy repülőgépből akkor tudok kiesni, ha beülök a repülőgépbe, nem? Ha innen alulról nézem, nem igen tudok kiesni. S az autóból nem tudok kiesni. Abból a székből csak azt tud kiesni, aki benne ül. Azt olvasuk Izrael első királyáról, a Sámuel első könyve 16. fejezetében, és az Úrnak lelke eltávozik Saultól, és gonosz lélek kezdi gyötörni őt, amely az Úrtól küldetett. Saul a proféták között, azt mondja neki Sámuel, az Úrnak lelke száll rejád. Hát most mondjuk, hogy pogány volt, meg hitetlen volt. Hát benne van a Bibliában, nem, nincs jogunk megmásítani a Bibliát. És amikor sorba engedetlenkedik Saul, a 13. részben, a 14. az amálekitákkal, a 15. részben, egy sorozatos engedetlenség, azt mondja az Isten, csomagolok, költözök, de nem marad szüresen. Küldöm a gonosz lelket, mert te annak engedelmeskedtél idáig is. Gazdát cserélünk, én kiköltözök, ő meg beköltözik. Na, ilyen igékről is kell nekünk olvasni, meg prédikálnunk is kell róla, mert ez benne van a Bibliában. És azt mondja Isten az efézusi gyülekezetnek, hogy emlékezzél meg, honnan estél ki, és az előtér meg, állj meg, és a megtérés az hány fok, testvérek? 180. És hátra arc, és indulj. És az előbbi cselekedeteket cselek. Amit csináltál, az nem rossz, azt Isten nem húzta keresztül. Azt, amit a megtérésedkor elkezdtél, azt csináld, de vissza kell menni, mint Ábrahámnak, aki visszajön Egyiptomból. Hol megy Ábrahám? Annak az oltárnak a helyére, ahol utoljára beszélt az Istennel. És azt mondja az Istennek, hogy Uram, bocsásd meg az én fejetlenségemet, kapcsolatfelvétel, és innen most már úgy megyek tovább, ahogy kéred és várod. Megtérni, és az előbbi cselekedeteket cselekedni. Ha pedig nem, akkor kimozdítom a te gyertyatartódat. És így pusztul el nagyon sok gyülekezet, testvérek. Mi már bekapcsoltuk az indexünket Kárpátalján, most már nem kell lesz lassan jönnötök Kárpátaljára, hogy tele templomokat lássatok, most már ott is kongó templomokat fogtok látni jó akusztikával, üresek az emberektől. A nagy gyülekezetből lett szórvány gyülekezet, a szórvány gyülekezet meg elpusztult. Itt van a kollégánk, aki kárpátai atyafi, honfitárs, testvér, tanúsított, tudja, hogy nem hazudok. És tudjátok, kikürítették ki a templomot? A papok. Kiprédikálták belőle a népet. Mindent, amit csináltak, azt mondták, hogy jó. Nem volt ott se hamisság, se gonoszság. Minden nap a szeretetről prédikáltak. És megundorodtak az emberek, hány ingerük lett tőle, és kimentek, mert már a gyomruk nem bírta megemészteni. A sok lablát. Amikor igazságosak leszünk, akkor fogjuk szeretni a népünket. Hazudnak a vezetők, hazudnak orvosok, ügyvédek. A lelkésznek nem kell hazudni. Igazságot szeretettel. Mert Jézus így prédikált. Ha meg nem térsz, kimozdítom a gyertyatartódat. És a történelem fog írni arról, hogy volt egy gyülekezet. 1000 lelkes, meg 2000 lelkes, ezt lett belőle szórvány, utána a szórvány is széthullott. Akinek van hallja, akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy gondolkoztunk-e már azon, hogy milyen nagy kegyelem és áldás, hogy Isten kiűzte az első emberpárt a paradicsom kertjéből. És nem maradhatott ott az első emberpár. Tudjátok miért? Hogy ne szakíthasson az élet fájáról, mert nekem akkor nem lett volna kedvem Nyíregyházára jönni ezen a héten. Ez a világ elviselhetetlen lett volna. A bűnnek a következményétől, a leprásoktól, ha az első Ádámtól nem halt volna meg senki, és minden ember élne azóta, amely megszületett. A nyomorúságban a bélpoklosok, a tüdőbajosok, a rákosok, itt nem lehetne egy lépést tenni, ha az élet fájáról szakít, nincs halál, akkor az Isten nem hibázik, testvérek. Van egy kedves énekünk, mind jó, amit Isten készen, szent az ő akarat. Az élet fájáról majd ott fogunk enni, és bekövetkezik a vég nélküli élet. Adjon Isten szent szomjúságot idejönni, és ide készülni, találkozni azzal az Istennel, aki kegyelmesen és szeretettel tanított bennünket a hét folyamán, és intett a megtérésre, a megtisztulásra, és az előbbi cselekedetnek a cselekedetére, amikor égett a szívünk az Úrért. A 90-es években Csongoron, ahol szolgáltam, 3 órakor keltek az emberek, hogy el tudjunk menni Beregszázba csendes napra, hajnali 3-kor. 4 kilométert mentek gyalog a következő faluba a vonatra, egy következő állomáson átszálltak egy másik vonatra, éhen szomjan, és reggel 6 órakor már Beregszázba voltak, és Zimányi Józsi barátom 9 órára érkezett Beregszázba. Ősszel, decemberben, minden hónapban volt egy csendes napunk, egy ifjúsági, egy felnőtt, és 6 órától 9 óráig az őszi, nyálkás, hideg időben, esőben, havas esőben, az emberek összekucorodva várták, hogy mikor kezdődik a csendes nap, és beültek egy jéghideg templomba, amit lehetett volna hűtőszekrénynek használni. Azok az emberek, akik akkor meghozták az áldozatot, a parókiával szembe laknak, át kellene menni 100 métert, 150-et a bibliórára, egyszer se jönnek. A 90-es években a házukban volt biblióra, imaóra volt, még a templomba elcsoszognak, de már bibliórára nem jönnek. Ez már nem csak az első szeretetnek az elhagyása, ez már a halál állapota. A halál állapota, testvérek. Na ettől mentsen meg bennünket az Isten. Mert az ige figyelmeztet, hogy nem az fog üdvözülni, aki elindult, hanem aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Úgy legyen. Amen.
Amen.
Imádkozzunk, testvérek. Magasztaljuk a te szent és nagy nevedet, jóságos Urunk, hogy kegyelmesen pásztoroltál bennünket, megterítetted az asztalt tejnek italával, kemény eledellel, a páska bárány mellé oda tetted a keserű füveket, mert szükségünk van rá, hogy emészthető legyen a páska bárány. Áldalak Uram mindazokért, akik estéről estére, alkalomról alkalomra meghozták az áldozatot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ígéretünk van tőled, hogy aki néked szolgál, az téged kövessen, és ahol te vagy, ott lesz a te szolgád. És akik néked szolgálnak, megbecsüli azt az Atya. Imádunk téged azért a hűségért, hogy időt szenteltél ránk. Köszönjük, hogy igét készítettél számunkra. Imádkozok mindazokért, Uram, akik szomjas szívvel itták a te igédet, áld és szenteld meg a növekedést az ő életükben. Köszönöm a lelkész társaimnak, barátaimnak a szervezést, az imádságot, amit elmondtak ezért a hétért. Köszönjük, Urunk, hogy odaállhatunk színed elé, mert még van kegyelem és bocsánat számunkra. Urunk, tisztíts meg bennünket, fürössz meg bennünket, szenteld meg a szívünket, hála áldozatra, dicséretmondásra és neked tetsző életre. Maradj itt kegyelmeddel, és hordozd a te népedet a te sebeidbe, mert ott vagyunk a legjobb helyen. Légy értünk áldott. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket egészen, és a ti egész valótok, úgy lelketek, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus napjára, hű az, aki elhívott, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.